Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén 89. számú Zsoltárunk első versét énekeljük. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyeinket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, 264. számú dicséretünk első 4 versét énekelve. 264. számú dicséretünk első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt a mai napra rendelt újszövetségi szent ige szakaszunkból, a Lukács evangéliuma 5. fejezetéből, a 17. verssel kezdődő és a 26. verssel bezáródó ige szakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. És lőn egy napon, hogy ő tanít, tudnélik Jézus, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden faluiból és Jeruzsálemből. És az Úrnak hatalma volt ő vele, tudnélik Jézussal, hogy gyógyítson. És ímé valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt, és igyekeztek azt bevinni és ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, felhágtak a háztetőre, és a cserép héjazaton át bocsátották őt alá, ágyastól Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét, mondta Jézus: ember, megbocsáttattak néked a te bűneid. Az írás tudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki ilyen káromlást szól, hiszen ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten. Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén ezt mondta nekik: mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb? Azt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket? Mondta a gutaütöttnek: néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat eredj haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára fölvette, amin feküdt, és elment haza, dicsőítve az Istent. És az álmélkodás elfogta minnyájukat, és dicsőítették az Istent, és beteltek félelemmel, mondván, bizony, csoda dolgokat láttunk ma. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága mennyei édesatyánk, az első szó ajkunkon hadd legyen a hálaadásé, amikor új év első napján eléd állunk. A hálaadásé a számba vehetetlen sok jóért, hosszú tűrő szeretetedért, jóságodért és gondviselésedért. Csak szégyenkezve kérdezzük önmagunktól, vajon mi mit adtunk neked cserébe mindezért. Hálátlanságunknál csak a te szereteted volt nagyobb. Engedetlenségünknél irgalmad. Csak ennek neked köszönhetjük, hogy a mai napon is itt állhatunk előtted, és nem mint haszontalan szolgák, hanem mint Krisztus vérén megváltott fiak. Új év reggelén adjál nekünk benned örvendező, neked szolgáló új életet is, Atyánk. Újítsd meg a családi, testvéri, baráti kapcsolatainkat. Tegyél bennünket valóban szent néppé, királyi papsággá. Taníts bennünket ígéd és szent lelked által a boldog keresztény élet titkaira, és segíts egész esztendőben aszerint is élni. Köszönjük, hogy a mi drága megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért meghallgattad könyörgésünket. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek 151. számú dicséretünket énekeljük. 151. számú dicséretünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a már előbb is olvasott ige szakaszból, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből a 24. és a 25. verseket újólag. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, mondd a gutaütöttnek, néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvette, amin feküdt, és elment haza, dicsőítve az Istent. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és kívánok áldott, boldog új esztendőt. De testvérek, vajon nem úgy van, hogy aztán minden marad a régiben? Ugye ezt szoktuk mondani. Ennek van itt az ideje. S talán úgy gondolunk erre a mondatra, hogy igen. Boldog új esztendőt. És aztán minden marad a régiben. Egyrészt, mert mi nem teszünk semmit azért, hogy megváltozzon és boldog legyen. És sajnos Isten sem hagyjuk, hogy ő tegyen bennünket boldoggá. Pedig, kedves testvérek, az új év azért öröm, és azért vagyunk örvendező Isten tiszteleten együtt, mert újra lehet kezdeni. Mert valami lezárulhat, és valami új kezdődhet. De merre menjünk tovább? Testvérek, ehhez mérlegelnünk kell, hogy jó volt-e a régi, ahogy eddig csináltam. Jó volt-e, ahogy eddig csináltam. A jövő ettől a mérlegeléstől függ. Aki tudja, hogy rosszul csinálta, és mégse akar változtatni azon, annak hiába mondom boldog új esztendőt. Mert se ő nem akar változtatni rajta, se Istent nem engedi, hogy változtasson azon. Akkor újra mondom. Boldog új esztendőt kívánok. És a mai örömhír így kezdődik, nem kell mindennek úgy maradnia, ahogy eddig volt. Valami lezárulhat, és valami új kezdődhet. De csak Jézus lábainál. Csak Jézusnál. Jézustalanul minden megy tovább. Minden ugyanúgy folytatódik. A boldogtalanságunk is, a bűneink is, a rendezetlen dolgaink is, minden megy tovább. Mai napi újtestamentumi ígénk drága figyelmeztetéseit és üzeneteit igyekszem figyelmesen összegyűjtve elétek hozni és helyezni, azzal a reménységgel, hogy megváltónk tanít ma bennünket, és olyan dolgokra tanít, amelyeket a most kezdődő 2010-es esztendőbe egész évbe tudunk hasznosítani. Egész évbe. Kedves testvérek, azt láttuk, és azt látjuk, hogy Jézus előtt többféleképpen voltak ott az emberek, és Jézus előtt azóta is többféle lélekkel és szívvel vannak az emberek, akik hallgatják őt. Többféle lélekkel és szívvel. Azt látjuk az új szövetségben is, és a mindennapi életben is, hogy vannak olyanok, akik végighallgatják Jézust, és valami boldog új kezdődik velük és bennük. És vannak, akik végighallgatják Jézust, és minden marad a régiben. Ezért döntő kérdése lesz a 2010-es esztendőnknek, hogyha leülünk Jézus lábaihoz, milyen lélekkel, szívvel tesszük azt? Mert még egyszer mondom, voltak, akik felálltak boldog emberként, és valami új kezdődött az életükbe. És voltak, akik elmentek tőle, úgyhogy semmi nem változott. Akkor elmondom harmadszor is. Boldog új esztendőt kívánok. A mai napi ígénk első versében ezt olvastuk, hogy Jézus tanította az embereket, és így folytatódik, és ott ültek a farizeusok és az írás tudók, a törvény tanítói is. Az igehirdetésem első pontjába ezekről szeretnék beszélni, akikről az evangélium csak ennyit mond, hogy ott ültek. Ott ültek. Ők is végighallgatták Jézust. Testvérek, sokféle ember ül az Isten tiszteleteken. Van olyan, aki ismeri már az Úr Jézust, és örvendező igehallgató, bármilyen állapotban is van. Ismeri már az Úr Jézust, és örvendező igehallgató. Aztán vannak olyanok, akik az evangéliumot ismerik, de Jézus hatalmát még nem. Az evangéliumot tudják, de Jézussal személyes kapcsolatuk még nincs. Közel vannak Isten országához, csak egy döntésnyire, de még nincsenek bent. Tétováznak a határon. Aztán vannak olyan igehallgatók, akik nagyon messze vannak Isten országától. A hívő élettől. Olyanok, akikben igazán ott belül nincs is reménység önmaguk tekintetében sem. Hadd mondjam ezeknek először, hogy Szeret bennőtöket az Isten. Szeret bennőtöket az Isten. És van egy negyedik csoport, akiket így jellemez a mai napi igénk, hogy ők azok, akik ott ültek. Ők azok, akik itt vannak, és még sincsenek itt. Minden vasárnap ülnek így a templomba emberek. Itt vannak, és tulajdonképpen még sincsenek itt. Inkább nézők, mint hallgatók. Betérők. Ők azok, akik ott ülnek. Bűnbánatot soha nem tartanak. Hívőkké nem lettek. Nem törődnek az igazsággal, csak ott ülnek. Ezek voltak az írástudók, felsorolja az Új Szövetség. A törvény doktorai, a Biblia kutatói. Ezek eljöttek, hogy ezt a tudatlan názáreti Jézust meghallgassák. Nem tanulni jöttek. Nem azért jöttek Jézushoz, hogy tanuljanak tőle. Leereszkedtek. Volt idejük. Éppen ráértek. Ment egy nagy tömeg Jézushoz, meghallgatjuk már ezt a názáreti tanítót mi is. Tanulni nem akarunk tőle. Csak ott ültek. Teljesen közömbös szívvel. Egy pillanatig nem érezték meg Jézus beszéde nyomán, hogy róluk van szó. Nem értették azt se meg, hogy az életük forog kockán. Hadd kezdje Isten lelke velünk az év első Isten tiszteletén, azzal a kérdéssel, hogy mióta ülsz ott lelki mozdulatlanul, lelki nyomtalanul, tulajdonképpen közömbösen. Testvérek, el kell, hogy mondjam, vigyázzatok, mert aki hallgatja az evangéliumot, az felelős. Ugyanis az evangélium hallgatása közben két dolog történhet velünk. Egy, hogy jobbá leszünk. Kettő, hogy gonoszabbá. Kedves testvérek, a szív, amely fölött az evangélium gyakran átment, eredménytelenül, vaskemény lesz. És egy idő után annak a lelki ismerete is érinthetetlenül kemény lesz. Nagy felelősség az evangéliumot hallgatni. Jaj, ha csak ott ülök, és mindig nyomtalanul. Jaj, ha úgy, mint azok az írástudók és farizeusok. Mozdulatlanul, lelkileg. Kedves testvérek, nagyobb reménység van azoknak prédikálni, akik soha nem hallottak evangéliumot. És bejutnak egy templomba, mint azoknak, akik évek óta csak ott ülnek. Az evangélium visszautasítása a bűnök csúcsa. De vajon miért nem volt Jézus tanítása és személye hatással azokra az emberekre? Hát először is azért, testvérek, mert önteltek voltak. Azt mondták, hogy én nem vagyok elveszett, ezért megmentőre sincs szükségem. Nem vagyok bűnös, tehát szabadítóra sincs szükségem. Nem vagyok rossz, ezért nem szorulok rá senkire.
Aztán ott ültek teli a szívük előítélettel Jézus iránt. Hitetlenek voltak és magabiztosak. Csak ott ültek. Nem vártak Jézustól semmit, nem is kaptak semmit. Nem vártak tőle semmit, nem azért mentek oda. Nem is kaptak semmit. "2010 áldásul akkor lesz csak, ha úgy jössz, ha nem így hallgatod Jézust, hogy csak ott ülsz. Hanem ha a lelked beteg, úgy lépsz be, akkor kiálts. Ne csak ott ülj. Ha szenvedsz és összetöretett állapotban vagy, hát kiálts, ne csak ott ülj. Mozdulj Jézus felé. Jönni azt jelenti Jézushoz, hogy bízom benned, Uram. A mai ige úgy folytatódik, hogy miközben Jézus tanította az embereket, és néhányan csak ott ültek, róluk még szó lesz ma, mert majd megszólalnak ezek az ott ülők. Négy férfi bízva Jézusba, egy gutaütöttet hozott az Úrhoz. Bátran jöttek, és bizalommal jöttek. 2010 hadd legyen az életedben az, amikor nem csak ott ülsz, de bátor bizalommal fordulsz Jézushoz. A legreménytelenebb élethelyzetekben is, sőt, akkor a leginkább is, bátran és bizalommal fordulj Jézushoz. Jöjj hozzá magadért, és jöjj hozzá másokért. Gyere bátran hozzá önmagadért. Ó, mennyi bénaság kötözi a személyes életünket. A béna az, aki nem tudja az érdekeit képviselni. Milyen bénaságunk az, testvérek, amikor az érzelmeinket nem tudjuk megmutatni. Mennyi bénaság van a baráti és a testvéri kapcsolatainkban? Mennyire bénán téblábolunk, amikor meg kell bocsátani? És kiderül, hogy le van bénulva a nyelvünk. És nem tudjuk azt mondani, hogy ne haragudj, vagy azt mondani, hogy nem haragszom. Mennyi bénasággal van tele az életünk? Mennyi sikertelen fiatal élet beszél arról, hogy csupa bénaság? És gyere bátran Jézushoz bizalommal másokért, lelkileg lebénult életekért, akiket vinni kell az Úr Jézushoz, imában. Ne add fel soha, ne fáradj bele soha a bénákért való könyörgésbe, és vidd őket az Úr elé. A mai Isten tiszteletnek ezt a címet adtam, hogy van hatalma. Jézusnak van hatalma. Nem tudjuk, mert az evangélium nem mondja el, hogy az a négy férfi, aki vitte a bénát, meg az a béna, rokonok voltak-e. Barátok voltak-e, ismerősök voltak-e? Nem tudjuk, de egyet biztosan tudunk. Hogy szerették. Szerették azt a bénát. Ez biztos. Meg akarták menteni. És Jézushoz vitték. Akit szeretsz, és béna, nem tud lépni a hit útján. Nem tud lépni a boldogság útján. Vidd Jézus elé. Van hatalma. És 2010 év elején, hadd mondjam, könyörögj ezért a béna Magyarországért. Könyörögj ezért a lebénult magyar népért. Egy helyen gyógyul csak meg. Nem a szavazó urnáknál, hanem Jézusnál. Mennyi béna van körülöttünk. Vinni kéne őket az egyetlenhez, akinek van hatalma. És nem kéne imádkozni hitbén a cselekvő, képtelen családtagjaidért. A ma még kárhozatban lévő szeretteidért, akik bénák megmozdulni. De hát ott vagy te! De ott vagy te! A négy férfi egyike. Azok négyen jöttek bátran és bizalommal Jézushoz. Hozták a gutaütöttet, aki nem tudta a maga érdekeit képviselni és érvényesíteni. Jöttek szeretettel, kitartóan, és akkor mi történik? Akadályba ütköznek. Kedves testvérek, a Jézushoz törekvésben mindig akadályoztatva vagyunk. A Jézushoz törekvésünkben mindig akadályoztatva vagyunk. Mindig és mindenki, kivétel nélkül. De látjátok, a szeretet leleményes és kitartó. A szeretet teli van győzni akarással. Nem meggyőzni és legyőzni akar az igazi szeretet, hanem Jézushoz vinni azt, akit szeret. És aki béna, magától oda menni nem tud. Ennek a négy férfinek a szeretete, bár tornyosultak az akadályok, hogy Jézusig ne jussanak el. Ugye minden vasárnap hogy tornyosul? Legyőztek minden akadályt. Milyen akadályokon kellett eljutniuk Jézusig? Akadályozták őket az emberek. A történet szerint olyan sokan voltak a ház körül, ahol Jézus volt, az emberek, hogy képtelenség volt átjutni az embereken. Hát van úgy, hogy az emberek akadályoznak abban, hogy Jézusig jussak. Indulnék, mozdulnék, de az emberek. Aztán néha a helyzet akadályoz. Lehetetlen. És ilyenkor megnyugtatjuk magunkat, hogy én megpróbáltam. De egyszerűen nem megy. Megpróbáltam oda jutni, de nem megy. Elzárják az utat, nem megy. Nem adjuk föl túl hamar. Aztán néha magunk vagyunk az akadály. Nem bírom tovább. Én ebbe belefáradtam. Nem kísérletezem tovább. Néha a tárgyak az akadály. A tetőt kellett megbontani. hogy a beteg Jézushoz jusson. De ezek az emberek nem torpantak meg. Az akadálya csak lassítják őket, de el nem tántorítják. Ha jönni akarsz bénaságaiddal 2010-ben, vagy szeretett bénáiddal Jézushoz, mindig akadályokba fogsz ütközni. Emlékezz erre 2010 minden vasárnapja reggelén. Ott lesznek az akadályok. Hogy személyes bénaságaiddal, szeretteid bénaságaival el ne juss a mesterig. De az is jusson eszedbe, hogy volt négy férfi, akik még a háztetőt is megbontották, mert valakit szerettek, és tudták, hogy Jézusnak van hatalma meggyógyítani. Szól majd elsőrenden vasárnaponként az akadályokról, hogy Jézushoz ne juss. De hadd szóljon a győzelmeidről, ahogy tegnap este beszéltünk róla, hogy mégis ott leszek. És az utolsó üzenet ott van, hogy odabent aztán különös dolgok történtek. Amikor bejutottak ezzel az emberrel. Mert testvérek, aki igazán Jézus közelébe jut, azzal mindig különös dolgok történnek. Kiderült, hogy akik minden akadályon át vitték azt a valakit, azt az ötödiket, a bénát, azok hittek Jézusban. Amikor csak úgy kint cipekedtek és keresték a megoldást, senki nem látta, de abban a pillanatban, amikor Jézus rájuk néz, így mondja az ige, és azoknak hitéért. Mert Jézus tévedhetetlenül felismeri a hitet. És ki is mondja, hogy megerősítse. Ez a négy ember hisz én bennem. Hiszi, hogy nekem van hatalmam. Hiszi, hogy van értelme a bénákat én elém hozni. És Jézus látva azok hitét. És ez olyan különös, testvérek, hogy nem a béna hitéért, hanem azoknak hitéért Jézus meggyógyítja. Szóval, hogy van ez? Úgy van ez, hogy a te hitedért. Mint tegnap a halfogásnál, hogy Péter engedelmességéért rengeteg hal. A te hitedért, amivel viszed a magad és mások lebénult életét, Jézus hatalmát meg fogod ismerni. És mások életében csodát fogsz hozni, látva azoknak hitét. De mert Jézus körül különös dolgok történnek, különös dolgot tesz Jézus. Nem azt mondja, hogy kelj fel, és vidd haza a nyoszoljádat, hanem azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. De Jézus ilyen rosszul mérlegel. Fontosabb a bűnei ügyét elrendezni, mint a bénaságát? Bizony. Jézus beszélt erről, hogy inkább vakon és csonkabonkán, de bejussak a mennybe, mint hogy két szemmel és egészségesen elkárhozzak. És Jézus látva azoknak hitét, ezt mondta, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akkor megszólalnak azok, akik csak ott ültek. Mert ők egy templomba is megbotránkoznak ám. Most is megbotránkoznak. Nem tanulni mentek Jézustól, ők kritikusok. És megszólalnak azok, akik mindig csak ott ülnek. És bennük soha semmi nem változik. Kiderül, hogy mind kritikus, kemény szívű, ítélkező kritikus. Hát hogy mer ilyet mondani, hogy megbocsátattak a te vétkeid? Ilyet csak az Isten mondhat. Mert akik csak ott ülnek, azok még nem tudják, hogy ahol Jézus ott van, ott itt van az Isten. Jól mondták, csak az Istennek van hatalma bűnöket megbocsátani. Hát ott áll előttük. Ki is mondja nekik Jézus, azt hiszitek, hogy nekem nehezebb azt mondani, vagy könnyebb, hogy megbocsátattak a vétkeid, vagy azt mondani, hogy állj föl és járj. Van hatalmam rá. Hát akkor megbocsátattak a te vétkeid, és most állj föl, és menj haza. És felállt, és elment. Tegnap láttuk Pétert, ahogy összetört, mikor ráismert Jézusban az Istenre. A halak sokasága miatt. Ezek az ott ültek, még nem látták soha Jézust, mint Istent magát. ...2010-ben úgy jöjj, hogy Jézusnak mindenre van hatalma a te életedben is. Megbocsátani a bűneidet, és föloldozni bénaságaidból. Mindenre van hatalma. Csak ne ott ülj, hanem bízz benne. Menni Jézushoz, ezt jelenti, bízom benned, Uram, itt vagyok a bűneimmel, hát bocsáss meg. Péter rosszul gondolta, hogy menj el én tőlem, és az Isten azért jön éppen közel, hogy megbocsásson. Bíz Jézus hatalmába. Ahogy mondjuk, bízd újra életedet Krisztusra, ez a bujék. Bízz az Úr hatalmába, így gyere. Hidd, hogy akármilyen szennyes ruhába érkeztél, akármilyen koszos a lábod, lesz lábmosás, és lesz bocsánat, és kezdhetsz mindent újra, szabadon, tisztán. És ha látod, hogy milyen béna vagy, és látod a bénáidat, akiket szeretsz, állj velük az Úr elé. Bizalommal. Van hatalma rá. Mindenre van hatalma. Mit mondjak, hogy megbocsátottam? Megbocsátottam. Mit mondjak, hogy állj föl, te nyomorék, állj föl! Van hatalmam mindkettőre. És azzal fejeződik be a történet, hogy a bűnbocsánatot és gyógyulást kapott, dicsőítette az Istent. Benne meg megszületett a hit, és dicsőítette az Istent. Kedves testvérek, leszoktunk az Istent dicsőítő életről. nyafogó keresztények lettünk. Hát szokjunk vissza rá, hogy dicsőítjük az Istent. Van miért? Van hatalma, hogy meggyógyítsa bénaságaimat, megbocsássa bűneimet. A mindenre hatalommal bíró Jézus nevében mindenkinek, aki nem csak ott ül, hanem bízik benne, most utoljára mondom itt, kívánok boldog új esztendőt. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy attól lesz boldog, hogy mi magunk újjá leszünk. És a Te közeledben, a Te szavadra ez lehetséges. Újítsd meg megfáradt kereszténységünket. Újítsd meg megfáradt reménységeinket. Újítsd meg szánkban a dicsérő szót, a magasztaló hála éneket. Vedd ki szánkból, Urunk, a nyafogást, a panaszkodást, és add, hogy újra magasztalni tudjunk Téged. Van miért, hiszen Tiéd minden hatalom, menjen és földön. Miért pont felettünk ne lenne? Miért pont bennünk? Miért pont a mi béna testvéreinkben, béna országunkban? Hisszük, hogy mindenre van hatalmad, Jézus. Hadd lehessünk az a négy férfi, akik viszünk eléd másokat. Minden akadályon át, és közben visszük magunkat is hozzád. Minden akadályon át. Köszönjük, hogy ilyen drága igét adtál nekünk az év elején. Magasztalunk, áldunk és dicsőítünk érette. Hadd csengjen a fülünkbe, a szívünkbe, hogy van hatalmad. Mindenre van hatalmad. Szeretnénk-e hatalom alatt, e hatalom áldása alatt tölteni a 2010-es esztendőnket, mint fiak? Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Akkor már a hirdetések keretén belül mondom tényleg utoljára, hogy boldog új évet kívánok minden kedves testvéremnek. Jelentem, hogy a 2010-es konfirmációra lehet jelentkezni, bátorítjuk is a 12. életévüket már betöltött gyermekeinket, ifjainkat, illetőleg szeretteiket erre. Az elmaradt 2009-es egyházfenntartói járulékokat kérem, hogy pótoljuk, ugyanígy a karácsonyi hála áldozati borítékos adományunkat is helyezzük el az úrasztala előtt lévő gyűjtőládába. Népmozgalmi adatainkat ismertetem. 2009-ben konfirmáltunk 22 testvérünket, egy évvel azelőtt 19-et. Megeskedtünk 6 párt, egy évvel azelőtt 15-öt. Megkereszteltünk 33 gyermeket, egy évvel azelőtt 54-et. És eltemettük 40 atyánk fiát, egy évvel azelőtt 57-et. Kedves testvérek, Isten tisztelet után egy pohár pezsgőre, borra szoktuk invitálni a testvéreket a gyülekezeti nagyterembe, most is ezt fogjuk majd tenni. Ott a gyakorlat szerint elhangzik tőlem egy rövid beszéd, amelyik egy beszámoló a gyülekezet mögöttünk lévő esztendejéről, az előttünk lévő terveinkről. Abban lesz most változás, hogy amit ott fent szoktam elmondani, azt most egy kissé kibővített és leírt formában itt elmondom, most felolvasom a gyülekezet előtt. Úgyhogy odafönt már csupán Brandenburg Sándor főgondnok úr, egyházmegyei gondnok úr pohárköszöntője fog elhangzani. Beszámoló gyülekezetünk 2009-es esztendejéről. Gyülekezetünk előbb olvasott népmozgalmi adatai, házasság, kötések és keresztelések számának erőteljes csökkenései, egy reménytelen, becsapott és lebénuló társadalom kiáltó jelzései. Házasságkötés helyett együttélés mellett döntenek a fiatalok, és semmi nem ösztönzi őket, hogy gyermeket vállaljanak. Maga az együttélés sem ad kellő bátorságot és biztonságot a gyermekvállaláshoz, sem pedig az a gazdasági és szociális háló, ami körülveszi őket. Éppen ezek okán is vasárnapi Isten tiszteleteinkben nagy hangsúlyt fektettünk Isten igéje örök és változatlan igazságai felmutatására és meghirdetésére. Isten biblikus rendje büntetlenül át nem hágható. Éppen ezért annak átlépéseit a korszellem generálhatja, a társadalom tolerálhatja, vagy elfogadhatja, de az egyház soha nem biztathatja, vagy igazolhatja azokat. És mert el sem nézheti, így az igehirdetés prófétai jellege kidomborodik, és konfrontálódik az éppen való rendetlen rendekkel. Örömünk volt 2009-ben a gyermek és ifjúsági munka kiteljesedésére. Több mint 40 csoportban végzünk hitoktatást, döntően iskolákban és óvodákban 6 hitoktató testvérrel. Ifjaink hetente 2 csoportban 2 alkalommal vannak együtt, mintegy 60 olyan fiatalunk van, akik egy csoportok tagjai. Legtöbbjük vasárnap is együtt ünnepel a felnőtt gyülekezettel. Színes, gazdag, éves programot készítve járnak hitmélyítő hétvégekre, rendszeresen szolgálni fiatal lelkipásztorukkal öreg otthonokba, kórházakba és más gyülekezetekbe. Ők végzik gyülekezetünk öregjeinek szállítását vasárnaponként a templomba és haza. A kitűnően működő és valóban nagyhírű felnőtt kórus mellett szolgál immár egy ifjúsági énekkar is. Nyaranta 4 tábort szervezünk, általában egyheteseket a gyermekeknek és a fiataloknak, ragyogó programokkal, tartalmas foglalkozásokkal és kitűnő előadókkal. Felnőtteinket több réteg csoportba hívjuk és várjuk. Így 2 hetente hétfőn felnőtt fiataloknak, ifjúházasoknak, 2 hetente kedden a férfiaknak tartunk órát. Minden kedden az asszonyok gyűlnek össze délelőttönként, míg csütörtökön az idősebbek vannak együtt. A felnőtt kórus hetente 2-szer, az ifjúsági kórus hetente 1-szer, a gyülekezet előtt is rövidesen bemutatkozó zenekarunk célirányosan és alkalomszerűen próbál. Takaró Mihály főgondnok úrnak az elhallgatott magyar irodalom nagyjairól szóló előadásait, mint a gazdag protestáns kultúra részeit sokan követhettük figyelemmel. Rendeztünk gyülekezeti és ifjúsági kirándulást, tartottuk és ápoltuk a kapcsolatot a Máramarosszigeti testvérgyülekezettel, ahol többször is szolgáltam évközben, mint ahogy evangélizálhattam itthon és Miskolcon is. Kárpátalja több gyülekezetével, az ottani cigány misszióval, ruhaadományainkkal, néhány családdal, köztük egy rákbeteg kislányéval kiemelten is foglalkoztunk, mint gyülekezeti diakóniánk része. Minden réteg csoportnak szerveztünk szeretett vendégséget vagy műsoros alkalmat. Színvonalas gyülekezeti hírmondónk évente négyszer jelenik meg. Az elhangzott igehirdetések írott formában megvásárolhatók a szép iratterjesztésünkben. Működő honlapunk van, Isten tiszteleteinket egyenesben lehet minden vasárnap hallani az interneten, honlapunkon elérhetően. Ugyanonnan letölthetők táboraink, koncertjeink, rendezvényeink, felvétele is, valamint az összes igehirdetés. Személyi ügyekről. A mögöttünk lévve elhunyt Mező Zoltán presbiter testvérünk évtizedeken át kora ifjúságától Jézus gyermekeként élt, közöttünk hűséggel és nagy álhatatossággal szolgált. Életéért hálásak vagyunk Istennek. Elhunyt Berta Zoltán presbiter testvérünk is hosszú szenvedés után 65 esztendős korába. Elment 16 évnyi beosztott lelkészi szolgálat után Kálmán Béla testvérünk is a gyülekezetünkből, őt a ráckevei gyülekezet választotta meg lelkipásztorának, a múlt év végén együtt örvendeztünk beiktatásán. Lelkipásztorrá szentelték ifjú Takaró Tamást, aki mint beosztott lelkész szolgál a gyülekezetünkbe, és aki mostantól kezdve meghívható és választható lelkipásztor. Ha a személyi ügyekről, akkor egész röviden magamról annyit, hogy 2009-ben lettem én is 60 esztendős. Köszönöm azoknak, akiknek e hír fülébe jutva áldást kívántak ránk, feleségemmel együtt, és külön köszönöm azoknak, akiknek ruhaadományai ez alkalomból lehetővé tette, hogy most az új szolgálati ruhámba lehetek az év első Isten tiszteletén itt. Presbitériumunkban az elhunytak kivételével nincs változás, köszönjük egész éves hűséges szolgálataikat. És végül valamit gyülekezetünk anyagi helyzetéről. Miközben hálásan köszönjük mindenkinek, aki támogatott bennünket, el kell mondani újólag a következőket. Az egyházközségek önálló jogi személyiségekkel rendelkeznek. Pénzgazdálkodása egy egyházközségnek nem függ senkitől, csupán a híveitől. Nem állami támogatásból élünk, sohasem éltünk abból. Minden református gyülekezetet a hívei, a templomba járók önkéntes adományai tartanak el, kizárólag. A Pest Erzsébet központi református egyházközséget ti tartjátok fent, és hogy mire jutunk egy-egy évben, az a ti adakozásotok függvénye. Három bevételi forrása van minden egyházközségnek. A persejpénz, az egyház fenntartói járulék és az adomány. E három bevételi forrás biztosítja a működésünket. Ez jelenti elsőrenden a személyi kiadásokat, két lelkipásztor fizetését és négy alkalmazott tiszteletdíját. Másodszor jelenti az egyházközség működési költségeinek a biztosítását, gáz, víz, villany, csatorna, telefon, internet, kuka, stb. Harmadszor ez a bevétel biztosítja az állagmegőrzést, az épületek karbantartását és minden fejlesztést. Működésre és személyi kiadásokra havonta 800 ezer és 1 millió forint között kell fizetnünk. Még egyszer elmondom, havonta 800 ezer és 1 millió forint között kell fizetnünk. Egy vasárnapi persejpénz átlaga 70-75 ezer forint. Ez havonta 300 ezer forint. A hiányzó 5-700 ezer forintot valahonnan minden alkalommal elő kellene teremtenünk. Ha 700 ember, nem család, 700 ember minden hónapban befizetni az 1000 forintos egyházfenntartói járulékot, akkor már tervezhető lenne a gyülekezetünk élete. Így minden évben 2 millió forint hiányzik. Amíg esperes voltam, közel 2 évtizeden át, addig ezt a hiányzó összeget én mindig tudtam hozni. Most együtt nekünk kell több áldozatot hozni. Isten oda tette a pénzt, amire szükség van itt, hogy sokféle szép missziós munkákat elvégezhessük, oda tette a pénztárcánkba, és oda tette a zsebünkbe. Segítsük gyülekezetünk életét 2010-ben is bátran, hittel, jó szívvel. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Záró énekünk a 264. számú dicséret, annak énekeljük el az utolsó 5. versét, majd a magyar himnuszt.